Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Tündéről azt olvastam többek között, hogy több mint 17 ezer LinkedIn profilt és önéletrajzot elemzett már a karrierje során, 5000-nél is több állásinterjút tartott meg, 2000-nél több karrier mentorát ügyfele volt.
A LinkedIn profilozással mi szokott lenni a legnagyobb hiba? Tehát igazából nincs mögött egy átgondolt stratégia, hogy én mit is szeretnék ettől a LinkedIntől. Nem ciki, ha rákattintok az oldalára, hát látni fogja, hogy én mengeztem a profi oldalát.
Ez a Karrier Navigátor Podcast, a céltudatos karrierépítők műsora. A mikrofonnál Margai Viktor
és Dr. Pál Szilárd.
Nagy szeretettel köszöntelek a mai különleges adásban a Karrier Navigátorban, ugyanis ma egy vendégünk van, mégpedig Posvai Tünde, karrier tanácsadó, karrier mentor. Tündéről azt olvastam többek között, hogy több mint 17 ezer LinkedIn profilt és önéletrajzot elemzett már a karrierje során, 5000-nél is több állásinterjút tartott meg, 2000-nél több karrier mentorát ügyfele volt, ezen kívül pedig 100-nál is több vállalkozónak vagy vállalkozásnak segített, és Tünde mottója, hogy tedd magad láthatóvá. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez a rengeteg értékes tapasztalatból, most Tünde velünk is megoszt néhányat, hogy te is ennek segítségével még egy szinten magasabbra emeld a jelenlegi karrier. Úgyhogy Tünde, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy a kis virtuális stúdiónkban. Tünde, esetleg kihagytam valamit a bemutatóból?
Nagyon szépen köszönöm a bemutatódat, ezt a statisztikát érdekes volt visszahallani. Köszöntök mindenkit. Nem volt könnyű egyébként ezeket a számokat magam mögött hagyni egy oldalról. Rémisztőnek is tűnik. Ugyanakkor meg könnyű volt, mert én már 27 éve a munkaerőpiacon dolgozok, és én mindig is ugyanabban a státuszban dolgoztam, hogy én láthatóvá tettem a munkaerőpiaci szereplőket, csak kezdetben nem tudtam, hogy ezt így hívják.
És hogyan kezdődött ebben a karriered a szervezetfejlesztés, és ugye különösen a márkaépítés, amiben ez az egyik külön missziód, célod, mondjuk így, hogy ebben segíteni az ügyfeleidet?
Igen, nagyon, nagyon jól mondtad, misszióm, célom. Hát úgy kezdődött, hogy én az egyetemen szervezetfejlesztési tanszékre keveredtem. Közgazdászként végeztem, de HR menedzsmenti szakirányt indítottak éppen akkor, úgyhogy nem akartam ebből kimaradni. És nagyon-nagyon jól tettem, hogy végül is ott is szereztem diplomát. A legizgalmasabb órák azok voltak, amikor toborzás kiválasztással és önismerettel foglalkoztunk. Elképesztő jó volt és gyakorlatilag jellegű. És így az első főállású munkahelyemen a Citibanknál már nagyban pezgett a szervezet fejlesztés, amikor e kettőt nagyon jól tudtam kombinálni, a toborzás kiválasztást és az önismereti órákon tanultakat. Támogattam a vállalat dinamikus és hatékony növekedését, úgyhogy innen itt kezdődött gyakorlatilag.
Tünde, miért fontos a személyes márkaépítés a mai munkaerőpiacon?
Nem is a munkaerőpiacon kezdődik a személyes márkaépítést. Legelőször is magunk előtt, magunk miatt fontos. Ugyanolyan dolog ez, mint amikor számvetést végzünk, visszatekintünk, hogy milyen volt az elmúlt időszakú. Tehát minden a számvetésnél kezdődik. Ki is vagyok valójában, mit is akarok a karrieremben, mi a mostani munkahelyemen az én hajtómotorom, amiatt bemegyek minden nap. Egyáltalán motivál ez még? Miben szeretnék, vagy hogyan tudok egyáltalán abban fejlődni? Tehát, hogyha van valamilyen célom, akkor érdemes egy ilyen számvetéssel kezdeni. És ha már megtaláltuk a saját márkánkat, akkor azt érdemes megmutatni a munkaerőpiacon. Nagyon-nagyon nehéz az eredményeinket megtalálni és kilistázni. Számos olyan ügyféllel dolgozom együtt, aki nem is érti, hogy miért kell ezt kilistázni. Fogunk szerintem erről még beszélgetni, mert hogy pont ennek a személyes márkának a megmutatása, láttatása fontos a munkaerőpiacon. Mindenkinek van valamilyen célja, amikor a munkaerőpiacra kilép, és én munkaerőpiacnak hívom a cégen belüli kapcsolódásokat, hiszen ott a munkavállaló és a munkáltató már közös sikertörténetet ír, de hát mindketten változnak, és érdemes ezt a számvetést akkor is megnézni mindkét oldalnak, hogy vajon ez a találkozási pont, ez tud-e még valahova fejlődni. Milyen célok lehetnek ilyenkor? pályakezdő, vagyis úgy szeretnél elhelyezkedni, igaz? Vagy munkahelyváltó, vagy ne agyisten pályaváltó, kisgyermekes édesanyja, aki szeretne munkába visszatérni, vagy szenior szakértő, vagy nyugdíjas munkavállaló, aki szeretné magát láthatni, vállalkozóból alkalmazott, vagy fordítva, alkalmazottból vállalkozó. Azt hiszem, én már mindegyiken keresztül mentem, még a nyugdíjas munkavállaló is tárgyszómat nem értem el.
Szerintem azért nagyon fontos, amivel foglalkozol, mert hát mindenkinek amúgy van személyes márkája, csak az a kérdés, hogy te építed, vagy pedig valami épül ebből magától. Igen. Ugye erről beszéltünk, hogy rengeteg tapasztalatod van LinkedIn profilelemzés és önéletrajzból, hogyha már itt rögtön az elején bedobhatunk egy hasznos tippet, trükköt, hogy szerinted mi az a leggyakoribb és a legnagyobb hiba, amit el szoktunk mindannyian akár követni egy LinkedIn profil vagy egy önéletrajz készítése, írása során, amikor valamit akarunk magunkon mutatni, de az úgy nem biztos, hogy jó.
Mielőtt a kérdésedre válaszolnék, egyet hátralésznék. Ott kezdeném, hogy a LinkedIn jelenléttel mi a leggyakoribb hiba, és akkor ebből látni fogtok, hogy a LinkedIn profilozással mi szokott lenni a legnagyobb hiba. Tehát igazából nincs mögött egy átgondolt stratégia, hogy én mit is szeretnék ettől a LinkedIntől, úgy, ahogy van. Nem ismerik a működését. Nem a LinkedIn felhasználók hibája. Én azt gondolom, hogy amikor regisztrál valaki a LinkedIn-re, akkor ezekkel az információkkal már kellene, hogy találkozzon. Tehát, hogy ez a mögöttes gondolkodás, hogy én miért szeretnék fent lenni, kinek akarom meg megmutatni magam, és abból, aki vagyok, mit szeretnék megmutatni.
Mert akik föl szoktak menni, ők mivel mennek föl, vagy mi a, a kezdő gondolatuk?
Igen, nagyon jó a kérdésed, mert hogy pont ez a leggyakoribb hiba, hogy a fiókításnál, a regisztrációnál elkért alapadatokkal maradnak nagyon sokan. Tehát ott egy pár alapadatot megadnak, például az iskolai végzettség, vagy az utolsó munkahely és az utolsó munkakör, és itt le is ragadnak, nem fejlesztik tovább a profilt. Nem ismerik, nem látják, hogy hol és mit lehetne még magukról írni. Hol van az a funkció, ahol egyáltalán látják ennek a LinkedIn profilnak az információs architektúráját, ha szabad ilyen informatikai kifejezést mondanom, azaz egyáltalán milyen egységekből áll, mi az, amit föl lehet a szakmai tartalomként, személyes márkaként felvinni, szöveges tartalomban vagy média tartalomban, elképesztő sok lehetőség van. A LinkedIn profilt valaki évekig fejleszti, tehát nem úgy megy fel. Egyből kitölti, a 100%-os kitöltöttségre törekszik, és majd finomítgatja, hanem változik a célja, és a célhoz megfelelően fejleszti.
Kicsit ez olyan, mintha kötelezően megcsinálunk a házi feladatot, és pont azt a kis plusz nem tesszük bele, nem? Te meg pont ebbe segítesz, hogy mi az a plusz, amitől ez jó lesz.
Igen, a plusz kifejezés az nagyon fontos, mert a plusz itt minimum. Tehát, hogy minimum a hiányos profilra érdemes ránézni. Minimum azokat az egységeket fölvinni, ami már a személyes és a szakmai márkát elkezdi láttatni. Ilyen például, és sokan nem is gondolnak rá, a profilfotó. Vagy a borítókép. Ugye LinkedIn automatikusan fölrak a hátteret a borítóképhez. De ez mind-mind egy kamu profilra hajazik. Tehát, hogyha ezt nem cseréled rá, vagy nem rakod fel a saját profilfotódat, akkor nem vesz komolyan se a LinkedIn algoritmusa, ezért visszafog téged a láthatóságokban, se az, aki veled ott találkozik. Tehát én még mindig a leggyakoribb hibának azt látom, hogy megmaradnak a minimál információnál, és a LinkedIn jelenlétben pedig, hogy nincs egy mögöttes tartalom, és csak azt várja a LinkedIn felhasználó, mert azt hallotta, hogy ez a munkás embereknek az oldala, hogy majd egyszer megtalálják őt állás lehetőségekkel. De így nem fogják tudni megtalálni.
Még az gyakori a LinkedIn-nél, hogy az emberek keresik az álláshirdetéseket, jelentkeznek valamire, és a munkáltató fogja leellenőrizni őket a LinkedIn profiljukon, és akkor ott megnézi, hogy mégis ki ez az ember. Ez legalábbis nálam, ez már előfordult sokszor, amikor mi kerestünk kollégát.
Ehhez még egy dolog eszembe jutott, bocs, csak ezt muszáj itt elsütnöm, ezt a remek poént, hogy a LinkedIn az ugye a Tindernek a fordítottja, meg ugye a LinkedIn-en a fiatal csinos HR-esek szokták vadászni az IT szakembereket, a Tinderen meg pont a fordítottja szokott történni. De ez csak egy kis intervent, úgyhogy megyünk tovább.
Igen, ilyen aspektusból is össze lehet hasonlítani.
És ugye, amit említettél, hogy érdemes beleadni ezt a pluszt, mert itt ez a minimum, azon túl, hogy a háttérképet meg a profilfotót jól megcsináljuk. Van-e valamilyen konkrét tipped, trükköd vagy stratégiád, hogy hogyan emelkedjünk ki a LinkedIn tömegéből azok közül, akik ezt amúgy is jól megcsinálják, hogyan tudjuk ezt még jobban csinálni, hogy kiemelkedjünk és észrevegyenek bennünket?
Mindennek az alfa és az omegája az, hogy milyen a személyes és szakmai márkánk. Ahogy az előbb említettem, érdemes először ott kezdeni, hogy mik az értékeink, az eredményeink, mi az, ami mozgat minket, mi a motivációnk, és az megvan, akkor meg kell mutatni. Egész egyszerűen egy közösség van ott, aki arra vár, hogy azt lássa, hogy te miben vagy jó. Gyakorlatilag ez a saját személyes szakmai márkád, ez még nem biztos, hogy teljes mértékben a tömegből, ami elég nagy nyomást gyakorol mindenkire, ki fog téged emelni. Mert lehet, hogy ugyanazokkal az értékekkel, eredményekkel bírtok. Különlegesség az ott van, hogy mindenki másként áll a munkához. Ugyanazt a célt másként vitte véghez mások a módszerei. Tehát, hogyha ezt megtalálod magadban, hogy mi a te megkülönböztető jellemződ, a különlegességed, ami kiemel, és magára vonza a toborzóknak a figyelmét, akkor ezt fogod tudni láttatni. Már a LinkedIn profilon belül, hiszen ennek megvannak az egyes helyei. Ilyen például az About rész, ami majdnem ott rögtön az elején látszódik. De még fentebb a profilon ott van az a bizonyos headline, a neved alatti, nagyon rövid karakterszámú szöveges rész, amiben már bele tudod írni azt, esetleg mi a top 3 skilled. Ha bárki, aki szeretne ezekben a skillekben szakembert találni, nem biztos, hogy állásajánlata, hanem éppen egy podcastra szeretné egy szakembert meghívni, vagy egy előadásra, vagy ne hagyj Isten egy könyvíráshoz akar behívni valakit, akkor kulcsszavakkal megpróbálja keresni a legjobb szakembereket. Tehát ugye ott van az a bizonyos search rész fönt a bal felső sarokban, és ezt érdemes kipróbálni mindenkinek. Ha oda beírtok kulcsszavakat, akkor további szűrők jönnek le, hogy nem mondjuk 14 millió emberből kelljen megkeresni azt a podcast szakértőt. Elkezdi ugye szűkíteni. És ennek a headline-nak ekkor van jelentősége. Tehát ugyanúgy működik, mint amikor egy internetböngészőben keresel valamit. És az első lapon 10 weboldalt kidob. Az első 2-3 az tudja, hogy fizetett, utána nézett tovább, azok lesznek, amelyiknek ugye kereső motorja szempontjából, vagy optimalizálás szempontjából erős a weboldala. És ugyanígy képzeld el a LinkedIn profiladat is. Ha erős, mert a LinkedIn algoritmus erősnek ítéli meg, ezért nagyon sok mindent kell tenni, akkor nagyon jó keresési találati arányba kerülsz. Tehát nem elég ezeket a top skilleket fölvinni, hogy rátaláljanak, jó keresési találati arányba is bele kell tudnod kerülni. És a headline pedig akkor erősít még jobban fel, hogyha gördít a téged megtaláló szakember, és a neved alatt látja, hogy mi van beírva. És látja azt is, hogy a többiek, akiket kidobott ugyanúgy a LinkedIn, oda mi van írva. És itt keltett föl legelőször az ő figyelmét, ugye aktivitásra szeretnénk késztetni. Kattintson a profilodra!
Ez jó is, hogy beosztod ezt az aktivitást. Ugye nagyon sokan használják álláskeresésre, és ugye ez, amiket elmondtál, ugye ez az alap, hogy optimalizálni a LinkedIn profilt, de hogy aki éppen álláskeresésben van, ő neki milyen tipped lenne, hogy ő hogyan tud aktívan hozzátenni, mi az, amit aki álláskeresésben van, azután, hogy megcsinálta jól a profilját, mi az, amit ő maga még hozzá tud tenni proaktívan mondjuk.
Igen, mindig az a kérdés, hogy kinek mi a komfortos, vagy mennyire lehet a komfortzónáját feszegetni. Két dolog szokott felmerülni rögtön az elején. Az egyik, hogy én nem akarok posztolni. Tudom, hogy a posztolás jó, és azon keresztül meg tudnám mutatni a személyes szakmai márkámat. És akkor megkérdezem is, mi az akadály, hogy nem szeretnék posztolni. De az olyan, mintha rivalda fényben lennék. Tehát, hogyha ez valakinek nem komfortos, akkor tényleg nem kell rivalda fényben lenni, lehet ezt egy picit visszafogottabban is megtenni. Tehát mások posztjaihoz is lehet úgy hozzászólni, hogy közben a saját szakmai márkáját megmutassa. És hogyha van egy konkrét célja, akár van egy top 10-es listája, hogy melyik az a cég, akihez szeretne elmenni dolgozni, akkor már is össze lehet ezt a kettőt kötni. Hiszen a LinkedIn pont azért jött létre, hogy üzleti kapcsolatok épüljenek, és ne menjünk ki az oldalról. Sőt, azt nem is szereti a LinkedIn, hogyha mi kivisszük a LinkedIn felhasználókat külső linkekkel esetleg. Tehát, hogy itt
szóval LinkedIn... azzal szeretnél dolgozni, mondjuk, mert tetszik a cég, és az ott aktív dolgozókra kommentelsz, és velük elkezdesz beszélgetni, akkor ezt mondjuk hozzátehet.
Pontosan.
Ez tök jó. Ez igen. Nagyon jó.
És azt ne felejtsétek el, hogy itt vannak állás lehetőségek is. Tehát, hogyha van egy job posting LinkedIn-en belül, akkor az is látszik, hogy kiadta fel azt a hirdetést. Nyilván ahhoz elég magas a pontszámot kell elérni a LinkedIn füzetében, hogy valakinek megmutasson bizonyos dolgokat. De nem olyan drága egyébként előfizetést vásárolnia egy aktív álláskeresőnek, hogyha már elég magas a láthatósága, akkor ezt ingyen egy hónap kipróbálásra odaadja neki a LinkedIn. Érdemes kihasználni, megnézni, hogy mit tud ez a lehetőség. Mert ha látja azt, hogy kiadta fel az adott álláshirdetést, ami neki szimpatikus, akkor már is fel tudja vele venni a kapcsolatot. És elindul a kommunikáció. És ez egy picit komfortosabb, mint hogy posztolni és rivalda fénybe kerülni, mert itt face-to-face tud írásban kommunikálni, akkor értemes ide nyergelni erre a részre.
Én még egy kicsit visszakanyarodnék arra, amit mondtál korábban, hogy erős legyen a LinkedIn profilunk, ugye azt a fenti keresőmezőt tudjuk használni, illetve munkáltatók például tudják arra használni, hogy vagy fejvadászok, hogy a szakterületük nek megfelelően rákeressenek emberekre, elendő kollégákra. Mitől lesz erős egy LinkedIn profil? Hogyan tudjuk azt elérni, hogy a keresőmezőben elsők között szerepeljek? Ez attól függ, hogy én mennyit posztolok, vagy pedig mennyi kapcsolatom van? Tehát hogy működik ez? Mint ahogy a Google keresője hasonlóan működik? Vagy hogy többen hivatkoznak rám? Mi ennek a logikája?
Mindent felsoroltál. Tehát a nagy témaköröket felsoroltad. Nagyon összetett egyébként ez a történet, kezdve az URL-eddel. Tehát amikor ugye feljössz a LinkedIn-re, akkor ad neked egy URL, megpróbál elgáncsolni a LinkedIn a láthatóságodban. Nyilván mi azért dolgozunk ezen az oldalon, mi hárman azért is beszélgetünk most erről, hogy segítsük a hallgatókat, hogy a láthatóságukat hogyan tudják növelni a LinkedIn, pont az ellenkezőjét szeretné megtenni. Tehát az URL az nagyon fontos. Tehát, hogy olyan weboldalakat és domain neveket én még nem láttam, és szerintem senki, aminek ilyen hosszú betűszám kombinációja lenne, vagy ékezetes betűk lennének benne. Ezek mind-mind gyengítik a láthatóságot. Jó, tehát vannak informatikai részei ennek a láthatóságnak, most egyet kiemeltem. Ezt érdemes ki is javítani. A másik pedig valóban a kapcsolati hálónak a bővítése.
Ezt elárulod a hallgatónk? Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ezt hogy tudja javítani. Ezt esetleg elmondod?
Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Igen, igen. Ha saját LinkedIn profil oldaladra felmész, ahol szerkeszted ugye az egyes részeket, akkor ott két hasábot látsz. A keskenyebb hasáb rész jobb oldalon az mindenféle információra szolgál, de annak a tetején van egy edit profile nevezetű rész. Tehát, hogyha arra rákattintasz, felugrik egy új ablak, és ott az URL-edet ki is tudod javítani.
Szuper, köszi szépen, hogy ezt még
nagyon szívesen. Ami a kereső optimalizálást illeti, nagy témakörökön tudunk most végig szaladni, de ebből egyet kiemelnék. Valóban a kapcsolatépítés az fontos. És azért is fontos, nem csak azért, hogy egy jó nagy a láthatóságot adjon valakinek, hanem ugye itt másodlagos, harmadlagos kapcsolatokról is beszélünk. Tehát, hogyha valaki célirányosan építi a kapcsolati hálóját, akkor olyan emberekhez is el tud jutni, akiről nem is álmodott.
Itt is hozzáteszed? Mi az, hogy nem biztos, hogy mindenki LinkedIn-ben annyira otthon van, mint te. Mi az, hogy másodlagos, meg mi az, hogy harmadlagos kapcsolat?
A melletted lévő szomszéd az elsődleges kapcsolatod, akivel jóban vagy, mert mindig együtt reggel nyitjátok az ajtót a társasházban, de amikor mész lefelé a lépcső, már romlott a lift, akkor már biztos, hogy mindenkit ismersz, főleg az új lakókat ugye a társasházban, és próbálsz megismerkedni velük, de a legkönnyebb megismerkedés az, amikor a társasházi közös gyűlés van. Tehát van egy összekötő ember, ezt így képzeld el. Tehát, hogyha közvetlenül valaki a kapcsolati hálódban van, és már egy nagyobb láthatóságot elértél, aktív is vagy, ugye ez a harmadik témakör, ami az aktivitás is előhozza azt, hogy az elsődleges kapcsolatodban lássanak a többiek is. Tehát, hogyha neked a szilárd az elsődleges kapcsolatod, de mi nem vagyunk ismerősök, viszont én a szilárdnak ismerőse vagyok, én a másodlagos kapcsolatod leszek. A nagyon sok esetben hogy veszed ezt észre? Hogy téged már lát esetleg egy másodlagos kapcsolati hálóból valaki? Ezt úgy lehet észrevenni, hogy először is ösztönöznélek, hogy posztolj, mert akkor ki tudod váltani azt, hogy a másodlagos kapcsolatodban lévőknek az idővonalára belekerüljél. És hogyha ad neked egy reakciót, hozzászól a posztodhoz, akkor már is látszódik. De úgy is látszódik, hogy esetlegesen egy ismerősödnek a posztjára adott reakciót. Bejön az idővonaladra, és azt látod, hogy valaki idegen ezt lájkolta, és ő ki lehet vajon, és ugyanez az érdeklődési köre van nekünk közös ismerősünk. És akkor innentől kezdve elindulhat bármilyen kommunikáció. És akkor azt szoktam mondani, hogy ezek olyan lehetőségek, amiket nem szabad otthagyni a földön. Tehát, hogyha mondjuk a saját posztodra reagált nem közvetlen ismerősöd, akkor érdemes vele felvenni a kapcsolatot. Ez az, amikor akár vállalkozó ugye az érdeklődőből hogyan forgatja üzletbe. Ez is a karrierépítésnek egy pontja.
Nekem itt két, amit én szoktam használni, két trükköt, tippet, akkor kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed. Én a HR-eseket, meg a toborzókat szoktam gyakran bejelölni, nekik nagyon nagy a networkjük, és ők szívesen vissza is jelölnek, lévén ugye embert keresnek. A másik, amit olvastam, meg én is szoktam használni, hogyha valakihez keresek kapcsolatot, főleg, hogyha vezető, akkor megnézem a alacsonyabb pozícióban lévő ismerőseit, és akkor először őt jelölöm be, és csak utána kezdem a vezetővel, akkor már látja, hogy van valami kapcsolódás, hogy jó, hát akkor őt már ismered, akkor lehet, hogy valonnan már ismerjük egymást. Ezekről mit gondolsz, hogy ezek káros, vagy ezek hasznos megoldások lehetnek?
Mind a kettő nagyon ügyes, okos ötlet. Nagy szeretettel várlak a LinkedIn workshopomra, hogy hasonló titeket behozzá. Igen, ezek nagyon fontosak, és itt jön be ez a bizonyos komfortzóna. Tehát, hogy valakinek ez kényelmes vagy nem. Tehát a közvetlen célcsoportját, ha el akarja érni, mondjuk a HR business partner, mert tudja, hogy ő hirdette meg, vagy ő az, aki keresi a kollégákat, de nem komfortos neki, akkor mit lehet megtenni? A legalapvetőbb az az, hogy nem kell ráírni. Egész egyszerűen, hogyha rámegy az ő profil oldalára, akkor a HR business partner látni fogja. És hogyha ő igazán jól és ügyesen használja, és azért a többség nagyon céltudatosan használja a LinkedIn, akkor látni fogja, hogy valaki megnézte, és visszakattintha. Ez a bizonyos headline-ba beírt top skill-ek, vagy akár egy szlogen, amiből lehet látni, hogy mi a te személyes szakmai márkád, mit akarsz az élettől, és mit akarsz a munkádban, vagy mit tudsz adni, és kinek milyen problémájában segítesz. Na, ez itt is nagyon fontos. Mert ugye aktivitásra készített. Tehát, hogyha én azt látom, hogy Viktor, te megnézted az én profil oldalamat, akkor még nem biztos, hogy a torád írok, vagy rákattintok a te profilodra. Mivel tudod ezt kiváltani? Egyre gyakrabban megnézed a profil oldalamat, vagy olyan ütős headline-t írsz, amiből én egyből fogom látni. Egyébként a többségnek ez sem komfortos. Tehát, hogy itt jön be az, hogy LinkedIn stratégia. Mire való a LinkedIn? Mit tudok én ebből kivenni? Nagyon sokan úgy jönnek, sőt, úgy jönnek hozzám többségében az ügyfeleim, hogy nem ciki, ha rákattintok az oldalára, hát látni fogja, hogy én megnéztem a profil oldalát. Mit csináljak azzal, hogyha én szeretném fölvenni vele a kapcsolatot, de nem tudom, mit írjak abban a 300 karakterben neki.
Tünde, itt a Viktor már egy kicsit elkanyarodott a LinkedIn-en túl az álláskeresési stratégiák felé. Én azt kérdezném, hogyha valaki jelentkezik egy interjúra, és visszautasítják, akkor ezekből a visszautasításokból hogyan lehet tanulni és visszaforgatni előnyére az álláskeresőnek?
Igen. Különösen az önéletrajznál, a LinkedIn-re vonatkozóan, és az interjúra vonatkozóan is szoktak jönni visszacsatolások. Ha jön, akkor azt már meg kell becsülni. Ritka, de ha jön, akkor azt meg kell becsülni. Ha van rá mód, akkor érdemes is visszakérdezni. Akár részletezze, vagy adjon tippet. Hiszen, ha valakinek jött egy visszajelzése. De ugye a visszautasításra kérdezel, ha csak és kizárólag visszautasítás van, és ez levélben történik meg, nagyon nehéz visszakérdezni. én ekkor is azt szoktam javasolni, hogy próbálj meg visszakérdezni, vagy legalábbis köszönd meg, és induljon el valamilyen párbeszéd, mert a részletekben fog rejleni az az információ, ami igazán segít téged. Tehát nagyon gyakori, hogy a visszautasításban nincs semmi kézzelfogható dolog a saját magad fejlesztésére vonatkozóan. Egyet hátralépek, az is baj most jelen pillanatban, hogy sokszor visszautasítás sem érkezik. De hogyha érkezik, akkor érdemes ezt a párbeszédet elindítani, mert hogy a saját karrieredet, érdemes a saját kezedbe venni, és ezek a visszacsatolások fejlesztő hatásúak szoktak lenni. Tehát már is át tudod írni akár a headline-odat. Át tudod írni a célodat. De másként fogsz majd tudni válaszolni arra a bizonyos interjú kérdésre, amivel kapcsolatban átgondolod, hogy mi lehetett az üzenet a másik fél részére. Tehát a munkaerőpiaci belépőkártyákhoz is, meg az interjúzáshoz is fejlesztő hatású lehet bármilyen visszautasítás. Természetesen sok esetben van az, amikor nem ismeri föl az álláskereső, hogy ebből mi az, amit ki tud venni. Ezért szoktam szorgalmazni az ügyfeleimet, hogy kérdezzetek vissza. Van olyan, amikor az utolsó körön 2-3 potenciális jelölt marad. Itt igazán sok információ halmozódik már fel, vagy ekkorra ezt a részét érdemes elcsípni. Dolgozom együtt munkáltatókkal is, HR-es kollégákkal, vezetőkkel is, akik ugye az utolsó körön, meg a kiválasztás teljes folyamatában ott vannak, és én arra szorgalmazom őket, hogy segítsék az álláskeresőket. Mert lehet, hogy most visszautasítani volt szükséges jelölteket, de az is elképzelhető, hogy a jövőben majd még fognak találkozni, és együtt tudnak majd dolgozni, mert nyílik meg olyan lehetősége, ahol részben vagy egészben már alkalmas lehet rá jelölt, és érdemes felvenni vele a kapcsolatot. Tehát a visszautasítás is legyen olyan, ami a munkáltatói márkát is építi, meg a további érdeklődésre ad okot az álláskereső részéről.
Igen, bár ez gyakran el szokott maradni.
A leggyakrabban el szokott, igen.
Gyakorló szakemberként te mit látsz, hogy mik most a munkaerőpiacon, meg a karrierépítésben, amik ilyen nagyobb trendek, nagyon változások, aki most minket hallgat, mi az, amit most így jobban meg tud csípni, vagy amit eddig úgy gondolt, hogy így volt, az most már nem így van. Tehát, hogy nézzünk olyat, amivel tud egy kis előnyre szert tenni a piacon.
Igen. Látok egy pici befékezést, belassulást, olyan, mintha gondolkodnának a munkaerőpiaci szereplők, de közben megpezseg a piac, és elképesztő sok állás lehetőség van, itt vannak a konferencia időszakok, a kapcsolódási időszakok, itt van a sok állásbőrze, és még csak egy-két állásbőrze ment le. Tehát, hogy miközben pezseg a piac, megy a gondolkodás. Milyen gondolkodás, hiszen a pandémia óta, illetve az újabb technológiai robbanás óta azért egy ilyen gyorsulási versenyen veszünk részt.
És szerintem elfáradtak a munkaerőpiaci szereplők.
Próbálták felvenni azt a fonalat, vagy azt a sebességet, amit, amit ez a piaci környezet diktál, de ezt nem lehet itt tovább tartani, mert hogy ennek az lett a következménye, hogy szélne keresztető életrajzok voltak, tehát gondolkodás nélkül lassan mindenre lőttek az álláskeresők, és ez inkább kudarcokat, mint sikereket hozott, és most ebben a befékezésben az ő oldalokon azt látom, hogy sokkal tudatosabbak, pontosabb láthatóságot szeretnének, azaz elkezdtek felkészülni. Kicsit stratégiában gondolkodnak, hogy az álláskeresésüket hogyan tegyék meg. És legutóbb a Jobverse állásbőrzén voltam, és én azt láttam, hogy szerették volna magukba szívni azt a tudást, hogy hogyan készüljenek föl az álláskeresésre. Nyilván sikereket szeretnének elérni.
Szóval akkor azt tanácsolod, hogy mindenki tegye le a golyószórót, és vegye elő a mesterlövész puskát?
Igen. Vagy legalábbis ne egy gyorsulási versenyen vegyen részt, mert itt most nem a sebességről beszélünk. Igen, és hát ott a munkáltatóknak az oldal, ami pont ugyanez, hogy meg kell, hogy értsék, és én azt látom, hogy egyre jobban megértik a munkáltatók, hogy vannak láthatatlan szakemberek. Az előbb beszélgettünk ugye a LinkedIn-en a minimálisan kitöltött vagy nem kitöltött profilról, kevés aktivitás, kevés kapcsolati háló. Ezáltal neki nagyon kicsi lesz a láthatósága is. Nem csak az elsődleges, hanem egyáltalán bármilyen kapcsolati hálóban vagy ott a LinkedIn platformon. A munkáltatói oldalról nézzük, akkor ott is egy befékezést látok, pont a technológiai robbanás és a gyorsulási verseny miatt, hiszen már csak és kizárólag a keresőmotorokkal nem találják meg a potenciális szakembereket. Tehát ugye mindig azt halljuk, hogy milyen sok állás lehetőség van, de nem tudják betölteni, meg kevés a potenciális szakember. A másik oldalról azt halljuk, hogy nagyon kevés a jó állás lehetőség, egyáltalán nincs is jó állás lehetőség. Hogyan fogom én megtalálni, és hogy rejtett állások vannak. Tehát, hogy mindkét oldalon elindult egy úgymond egymáshoz való közelítés, az egymásnak való, vagy egymás felé való láthatóvá tétel, és ez fantasztikus, mert ahhoz, hogy tényleg megtalálják egymást, valami másra lesz most már szükség. Például a személyes kapcsolódások.
Minden, hogyha csak egy tanácsot adhatnál egy kliensednek, ügyfelednek, aki állást keres, akkor az mi lenne?
Tedd magad láthatóvá. A szlogenem, de tényleg, tényleg. Először saját magad előtt, mert önazonos karrierépítés a nyerő. Menj vissza a KH-hoz, nézd rá, mik az eredményeid, hol tartasz, hol jársz ebben. Itt kezdődik a karrierépítés, a márkaépítés, a láthatóság. És hogyha megtaláltad a saját személyes szakértői márkádat, akkor ennek a hiteles megmutatása az nagyon fontos, mert akár vállalkozói karrierépítőről beszélünk, akár munkavállalóként építed a karrieredet, nem egy kreált képet kell eladnod, hanem saját magadat, a saját tudásoddal, a saját értékeiddel.
Benne még az megüt föl, mintha láttam volna, hogy karrier tanácsadás, meg karrier mentoring, talán ezek a fogalmak is felmerültek nálad, hogy mi a különbség a karrier tanácsadó, a karrier coach és a karrier mentor között, hogyha ezek amúgy létező fogalmak vagy szintek.
Létező fogalmak. Igen, hogy szintek lennének, azt nem tudom és nem ismerném kijelenteni. Én azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan a saját helye, célja és módszertana. Ezekben különböznek. A karrier coach inkább coaching eszközökkel próbálja meg az ő ügyfeléből az ő saját megoldását kihozni. A tanácsadó az, akinek széles körű módszertana van ahhoz, hogy az ügyfelével együtt tudjon dolgozni, de általában az nem egy folyamat szokott lenni. Az én értelmezésemben, ha valaki együttműködést, folyamatban lévő támogatást szeretne kérni, akkor az mentoring tud lenni. Ilyen az én tevékenységem is, amikor egyébként coaching eszközök átemelésével tanácsadói attitűddel dolgozom, de az ügyféllel folyamatosan.
Tehát akkor te ötvözöd ezeket, azt, hogy vannak konkrét ismereteid is, meg támogatod abba is, hogy hogyan lehet láthatóbb is, meg talán ezek a mentális elakadások, gátakban is tudsz segíteni, azon kívül, hogy ismered a piacot. Jól értem, hogy valami ilyesmi lehet a mentorálás?
Nagyon jól érted, és bár a végére tetted, de pont fordított sorrendben van, hogy, és ott kezdődik, hogy mentális felkészülés. Addig nem is érdemes tovább lépni, és a legtöbb esetben az ügyfeleim úgy keresnek meg, hogy már 3-8-18 hónapja keresnek állást. Van, aki több mint 100 pályázatot elküld, és lehet, hogy 10 helyre sem hittek be. Úgyhogy el tudod képzelni, hogy mennyire alacsony már az önbizalmuk. És kilátástalannak érzik ezt a helyzetet, tehát nem is engedhetném meg azt, hogy hirtelen egy gyors önéletrajzírási tippel lökjem előre, és orientáljam az ügyfelet, mert az pont nem fog segíteni.
Jellemzően nálad milyen hosszú egy ilyen mentorálási folyamat?
Átlagosan egy hónapot dolgozunk együtt. Mindaközben már elkezdjük letesztelni és láttatni a piacon őt. Hiszen abból is tanulunk. Én egy ilyen többhurkos fejlesztési programot szeretek, ami azt jelenti, hogy ahogy haladunk előre a közös tevékenységünkben, azért hatunk egymásra is, reflektálunk egymásra is, illetve szeretném, hogyha a piac is inspirálódna az ügyfeleim által, és fordítva, és hogyha jönnek információk, akkor azokat építsük vissza. És lehet, hogy pont az elejére megyünk vissza a KH-hoz, amikor az értékeket, eredményeket listáztuk ki, hogy nem is igazán erre van szükség, és finomítjuk a személyes márkájából azt a részt, amit igazán ki kell emelni, és itt jönnek ugye a megkülönböztető értékek és jellemzők, amiről már korábban beszéltünk is.
Jellemzően úgy engeded el az ügyfeleidet, hogy találtok állást? Tehát azt tudsz olyan arányt mondani, hogy hány százaléka az ügyfeleidnek talál állást? És mennyi az, akiknek el kell engedned a kezét, és már te sem tudsz rajtuk segíteni?
Persze, természetesen nekem is vannak statisztikáim, de azért nem szeretném ezt ide kitenni, mert nagyon-nagyon különböző pozícióból, szférából érkeznek az ügyfeleim. Egy statisztikát azért elárulok nektek, hogy egy hónap alatt azért nagy varázslás nem történik. Tehát az ügyfeleimnek kevesebb, mint a fele
helyezkedik el egy hónap alatt.
Hiszen a kiválasztási folyamat nem is tud megtörténni egy hónap alatt, mi meg még igazából a felkészítés, a láthatósági felkészítésben vagyunk. Tehát én nem hagyom el az ügyfeleimet, és vissza is tudnak jönni hozzám a későbbiekben is, és élnek is ezzel. Ami fontos még, hogy átlagosan az ügyfeleimnek 80%-a helyezkedik el 4 hónapon belül.
Az nagyon jó. Az jó.
Az nagyon jó, igen. Én is úgy gondolom.
Középfelső vezetőkkel és szakértőkkel dolgozom együtt. Nekik azért nagyon nehéz dolguk van, mert hogy egy szervezetben minél fentebb lépkedünk, vagy speciális területre nézünk egy munkakört, ott általában egy szakemberrel töltik be a pozíciót, tehát hogy nincs szükség egy cégnél 16 gazdasági igazgatóra. Tehát eleve ugye a számosság az nagyon kevés, amiről pályázni tudnak.
És hogyha már szóba került, hogy akkor kikkel szoktál együtt dolgozni, vagy kiknek tudsz leginkább segíteni, ha valaki szeretné veled felvenni a kapcsolatot, egyeztetni, vagy erről beszélni, akkor hol tud legkönnyebben téged elérni?
A LinkedIn-en. Hát tulajdonképpen én a LinkedIn-en nem magam miatt, hanem az ügyfeleim érdeklődők miatt vagyok fönn. Számos értéket adó posztot próbálok nyilvánossá tenni, a blogokat, az esettanulmányokat is oda terelem. És ebből nagyon-nagyon sokan jönnek hozzám érdeklődve, és írnak üzenetet. Tehát, hogy én gyakorlatilag az itt lévő messagingemet használom levelezésre. És ugye LinkedIn láthatóság felkészítésben segítem az ügyfeleimet, nem csak a munkaerő piacon, ezért figyelem az aktivitásukat, a mentoring programomat is ott tartom meg, úgyhogy ha valaki ott engem megtalál, bejelöl, akár a Connect-gomb felvételével is levelet sem kell írja, mert akkor én tudom és ismerni fogom a szándékát, de follow gomb is jelentkezik és be is követhet, akkor biztos lehet benne, hogy én azonnal fogok rá reagálni.
Ja, hát akkor Tündének mindenképp betesszük az adásnaplóba majd akkor a LinkedIn profilod, hogy akkor keresni se kelljen, ha minél könnyebben megtaláljanak. Én még így a vége felé, egy záró kérdésként az jutott eszembe, hogy van-e esetleg egy olyan kérdés, amit nem tettünk föl, viszont szerinted nagyon fontos lett volna beszélni róla.
Nagyon-nagyon jó ez a kérdés, imádom. Én állásinterjúk végén felszoktam tenni a jelölteknek, és először azt szokták válaszolni, hogy szerintem mindenről beszéltünk, és utána dőlnek a kérdések. Valahogy én is így vagyok most, hogy szerintem mindent érintettünk, és ugye ez nagyon nagy téma, a karrierépítés. Talán egy dolog, amiről nem beszéltünk, hogy eléggé a munkaerőpiacra fókuszáltunk karrierépítés szempontjából, miközben ugye karrierépítők házon belül is vannak. És én azt szeretném megerősíteni, hogy aki házon belül karrierelakadással birkózik éppen, ugyanezeket a lépéseket érdemes végig gondolnia, és a vállalkozóknak is, akik ugyanúgy karrierépítők, hogy vajon ki az ő célcsoportjuk, ki az, akinek szeretnének üzenni magukról a személyes és a szakmai márkájukban, és egyáltalán mi a céljuk, mi a hajtómotorjuk. Hogyha most így egy mondatba kellene összefoglalnom, a karrierépítőknek milyen készségei kellene, hogy legyenek, elengedhetetlen, hogy értékesítési marketing alapokkal és jó kommunikációs készséggel bírjon. Ha ezeket fejlesztendő pontként felírják, akkor már is sokkal könnyebb lesz az ő karrierépítésük és a láthatóságuk.
Szerintem ez akár meg is érhetne egy-egy külön adást, ez a vállalaton belüli karrierépítés, meg hogy karrierépítés vállalkozóként, úgyhogy akit hallgat és tetszett ez az adás, és szeretnétek, hogy Tünde jöjjön vissza és még beszélgessünk, akkor ennek majd adjatok hangot, és akkor szerintem Tündét újra meghívjuk, és beszéljünk erről, hogyha van igény. Nem tudom, most itt idézőjel, Szilárd, neked maradt valami, vagy akkor te elkezded lezárni.
Én is úgy gondolom, hogy mindenről volt szó. Én bennem nagyon megragadta Tündének ez az utolsó gondolata, hogy házon belül is vannak karrierépítők, és az én intézményemben, ahol dolgozom, ez nagyon igaz, és mi most ezen nagyon dolgozunk, hogy egy olyan életpályát mutassunk a kollégáimnak, munkatársaimnak, beosztottaimnak, ami arra ösztönzi őket, hogy ne házon kívül keressenek karriert, hanem házon belül.
Hát akkor úgy, ez mindenképpen egy izgalmas mindenképp téma. Még egyszer igen. Visszacsábítani, és akkor beszélgetni igen. A vállalaton belüli karrierépítés csodáiról.
Okay.
Engem ez különösen érdekel ez a téma, úgyhogy köszönöm, hogy ezt felvetetted. És nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Tünde. Hát akkor nagyon reméljük, hogy még tudsz ránk időt szakítani, és vissza tudunk ide csábítani, és beszélhetünk a vállalaton, illetve házon belüli karrierről. Köszönjük, Tünde, és köszönjük a hallgatóknak.
Ha tetszett ez az adás, akkor mindenképp legalább 5 csillaggal értékeld, és kérlek, oszd meg azzal az ismerősöddel, akinek éppen karrierépítésben vannak témái, úgyhogy hát, ha Tünde gondolatai számára is hasznosak lesznek, akkor neked lesz nagyon hálás, hogyha ezt megtetted.
Nagyon szépen köszönöm a meghívásatokat, és hát állok elébe a kihívásnak, nézzük meg, hogy házon belül a karrierépítőknek hogyan tudunk segíteni.
Köszönjük.
Szuper. Köszönjük, Tünde. Viktor.
Sziasztok.
Hallgatók.
Sziasztok.
Sziasztok.